Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 2010. szeptember hónap van. Egy hónap híján az ötödik évünket kezdjük el, tehát a mai alkalommal a negyediket zárjuk. Sok szeretettel köszöntöm első vendégünket, dr. Malatinszky Ákost, a Gater Zöld Klub Egyesület elnökét és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem adjunktusát. Jól mutattalak be?
Köszönöm szépen. Lényegében igen, a Gater Zöld Klub Egyesületet egy pár hónappal ezelőttig vezettem, 10 esztendő keresztül, és most már ezt sikerült átadni az ifjabb generációnak, akik időközben ott felnőttek a kezeink között, hál' Istennek, de valóban a Szent István Egyetemen, tehát az egykori Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tanítok, docensként a természetvédelmi és tájökológiai tanszéken. Alapesetben botanikus vagyok, és ezzel kapcsolatos, illetve természetvédelem és növénytan összefüggéseivel kapcsolatos tárgyakat oktatok. Magyarország védett növényeit például, és emellett környezeti nevelést bent a tanteremben is, illetve kint művelem, ahol még sokkal nagyobb élvezet művelni terepen a kisebb-nagyobb, különböző korosztályba tartozó gyermekek és felnőttek körében egyaránt a rácsodálkoztatást a természet szépségére, főként a növényvilág szépségére.
Mielőtt még nagyon belemennénk, ez a bemutatkozáshoz tartozna. Gyerekként hogyan kerültél közel a természethez, meggondolom az indítatás, ahonnan innen lehet?
Igen, hát dunaújvárosi panelgyerek vagyok eredendően, de hál' Istennek a családi kirándulások alkalmával nagyon sok szép tájra elbetődtünk, és már elég kisgyerekkorom óta együtt terveztük édesapámmal, meg édesanyámmal, meg öcsémmel, hogy hová és merre menjünk, minél többet szerettem kirándulni. Állítólag 4 éves voltam, amikor odaálltam édesapám elé, és közöltem vele, hogy természetkutató leszek. A válasz az volt erre, hogy abból nem lehet megélni, de hát mégiscsak így lett, hogy természetkutató lettem. És hát először az állatvilág érdekelt jobban, természetismereti táborokba jártam, a Süni táborba, a idén 25 éves lesz, illetve jövőre lesz 25 éve, hogy az első ilyen tábort megrendezték, és oda azóta is visszajárok tábor szervezőként, vezetőként, botanikus szakiként, és hát ott nőttem föl, aztán fokozatosan a gyógynövények, misztikuma és egyéb csodák vittek el a növényvilág irányába így az állatoktól, meg részben azért is, mert nem volt elég jó a szemem ahhoz, hogy a madarakat rendesebben fölismerjem, részben ezért lett az, hogy a növények maradtak.
Ez enyhe célzás volt Zsoldos Árpád részére, aki már itt van, ugye ő lesz a második vendégünk. Na most amikor itt ebben a Süni táborban vagy, ugye azra te nagyon jól emlékeztetsz, hogy hány éves korodban voltál ott először, tehát ha látsz egy ugyanolyan korú gyereket, kissé beleéled magad, hogy te akkor olyan gyerekként hogy élted meg, milyen ügyes voltál, kevésbé ügyes, bátor, tapasztalatlan?
Igen, tulajdonképpen feltétlenül, hiszen ugye azt tudni kell erről a táborról, hogy egészen különleges abból a szempontból, hogy végtelenül nomád, amennyire csak el tudjuk képzelni itt Magyarországon, hogy egy nomád gyerektábor.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy minden évben más hegységben, védett természeti területen, valamely nemzeti parkban, tájvédelmi körzet területén táborozunk, természetesen mindenfajta engedélyt beszerezve hozzá. Ez egy nomád sátortábor, ahol egyszerre 70-80 gyerek van együtt egy réten, 20-25 szakmai vezető vezetésével. Kis családokban élnek ezek a gyerekek, 10-12 fős csapatokban, amiket hát családoknak hívunk, mindegyiknek van külön színe és neve, és egy család mamia vagy papija, aki vezeti, plusz a szaki gárda, akik vezetik őket, minden nap más és más szakmai programon vesznek ők részt, forgó színpadszerűen, tehát minden gyerek, aki ide ellátogat, egy héten keresztül kap napi egy geológiát, egy nap botanika, egy nap madarászat, egy nap túlélés, egy nap rovarászat, egy nap pataksíta vagy vártúra, illetve egy nap konyha, amikor is lehet versenyezni, hogy ki tud hosszabb krumplihéjat lehámozni ugyanarról a krumpliról, illetve hát egy az alapvető főzési fogásokba is bele tudnak tekinteni, illetve hogy a felelősségérzet fejlesztése bennük, hogy egy egész táborra főznek akkor a szakács vezetésével. És nem áll meg itt a dolog, hogy nomád sátortábor és mindenfajta ételünket magunk készítjük, hanem ugye ott helyben a fürdősátorban, hideg vízben, laborban fürdünk, a WC az egy madárdalos erdőben van, pottyantós WC, bio WC-ként is előadható dolog, és földbásott kőkori jellegű tűzhelyen főzünk. Hogyha szakad az eső egész nap, ugye akkor is sem a sátorban kuksolnak magukban a gyerekek, és keserednek azon, hogy te jó ég, milyen jó lenne otthon anya mellett, hanem akkor is programokat szervezünk nekik, klubsátorban játszunk velük, és el szoktunk menni kirándulni is, az az alapelvünk, hogy nincs rossz idő, csak rosszul felöltözött ember van, úgyhogy hát a botanikusnak mondjuk könnyű dolga van ilyenkor, a madarásznak mondjuk kevésbé, meg a rovarásznak, a növényes túrán szakadó esőben is nagyon sok szépséget látunk, de ezt is meg szoktuk így oldani. Esténként tábortűz körül népdalokat éneklünk, van egy dalos füzetünk, és hihetetlen módon még ebben a világban is, amikor ugye Kodály országában a népzene oktatásnak egyre kisebb jelentőséget tulajdonítanak, illetve olyan értelemben mondom ezt, hogy sajnos egyre jobban visszaszorul az érdeklődés iránta. Népdalokat szoktunk énekelni, nem is kis sikerrel, tehát a gyerekeket rá lehet venni néhány nap után arra, hogy akár felelgetősen a nagysünök gárdája külön és a kisünök külön énekeljük ezeket a népdalokat. Esti meséket szoktunk olvasni a tábortűznél, természettel összefüggő történeteket adunk elő egymásnak, Lázár Ervintől nagyon sok mesét, és hát este pedig ugye akár van, amikor a szabad ég alatt úgy térnek nyugovóra a gyerekek, hogy közben látják a csillagokat, mert csillagászkodni is szoktunk, és mindezt az egészet egy keretmese övezi egyfajta keretbe, egyfajta egészbe, ami megpróbálja összerakni ezeket a darabkákat, és ez a keretmese, ez minden évben van egy történet, amit egy mese, amit átveszünk, idén például a hétfegyvért adtuk elő Lázár Ervintől, úgyhogy minden nap mindig más családnak vissza kellett szerezni az egyik levágott fejet egy adott szakmai napon. Ugye a hétfejű tündérben a föld különböző erőforrás szó jut eszembe, de ez csúnya megfogalmazás, szóval különböző elemei, a tiszta vizet, az erdők csöndjét, a növényvilágot, az állatvilágot, a tüzet és egyebeket kell visszaszerezni. És ilyen formán az ember és természet kapcsolatrendszereibe próbálunk egy kis bepillantást nyújtani számukra, illetve ezen gondolkodtatni őket, és minden este valamelyik csapat előadja a többinek, hogy aznak mit is vitt véghez. Egy ilyen egységes történet is van ebben a táborban.
Akkor még azt tedd meg, légy szíves, hogy mondd el, hogy akik erre jelentkezni szeretnének, mikor, hol és hogyan tehetik meg.
Minden évben március-április környékén hirdetjük meg a tábort. A Pangea Egyesület honlapján, www.pangea.hu honlapon, ez ugye Pangea az ősföld volt, az egy nagy kontinens, és hát ennek az egyesületnek az aktivistái vagyunk, akik ezt szervezünk, és bocsánat, tulajdonképpen a kérdésedről nem válaszoltam. Mikor én 10 évesen oda csöppentem, igen, most mindig úgy szervezik ezt a tábort, hogy akik ott vagyunk szervezőként, a döntő részük ezeknek az embereknek, szintén volt egykor kisün, és ott nőtt föl, és emlékszünk arra, hogy mi az, ami nekünk különösen tetszett, különösen nagy élmény volt, vagy emlékszünk arra, hogy mekkora trauma az, hogyha mondjuk a sátor cipzárját nem tudja az ember éjszaka kihúzni, amikor nagyon ki kéne szaladnia, vagy mekkora trauma lehet egy olyan gyermek számára, aki azelőtt legfeljebb városi parkokba járkált, az, hogyha egy jóban megtermett rovart talál a sátrában, és hát ezekben a helyzetekben segíteni kell nyilván nekik, vagy éppenséggel mennyit tudnak gyalogolni, vagy folyamatosan foglalkozni érdemes velük, illetve játékokat is játszunk nagyon sokat délutánonként, tehát saját élményeinkből indulunk ki akkor, amikor itt szervezzük számukra a programokat.
Jó. Hát a mai beszélgetésnek a témája az ökológia, így nagyon leegyszerűsítve, mondjuk mint én, aki nem tudja, hogy mi az, hogy ökológia, és nem tudja, hogy mi az, hogy ökológus, annak ellenére, hogy naponta többször is lehet hallani, olvasni róla. Miként definiálnád ezeket a fogalmakat?
Hát ez nem lesz egyszerű, ilyet még nem csináltam, hogy...
De röviden, ezt hozzáteszem.
Hát nagyon röviden és egyszerűen az ökológia az a tudomány, amelyik az egyet feletti, tehát az egyes fajok feletti szerveződési szintekkel foglalkozik. Tehát nem azt kezdjük el nézni mikroszkóppal, hogy egy adott emberi, vagy állati, vagy növényi, vagy gomba egyed, az hogyan épül föl, nem a sejteket, nem a sejtek közötti kölcsönhatásokat, nem a szervezeten belüli folyamatokat vizsgáljuk, hanem az egyes egyedet úgy egészében próbáljuk megnézni, és az abból felépülő nagyobb rendszereket, hogy ezek hogyan élnek együtt társulásokban, és még ennél is nagyobb szinteken. Én magam nem vallom egyébként magamat ökológusnak, egyáltalán végzettségemet tekintve sem. Ugyanakkor az ökológia kapta meg azt a megtisztelő szerepet, hogy mindig erre hivatkozunk, amikor megpróbálunk egy kicsit egészleges világképet, holisztikus világképet kialakítani, egy kicsit komplexen szemlélni, mindent egy összefüggő rendszerben szemlélni, amire azt gondolom, hogy napjainkban egyre nagyobb szükség van, mert egyre jobban beleásunk a kisebbnél kisebb részletekbe, és egyre többet tudunk kisebb és kisebb dolgokról, folyamatokról, egyre kisebb helyeken végbe menő folyamatokról, és ugyanakkor azt, hogy a nagy egész hogyan épül föl, azt nem látjuk át eléggé, és nem látjuk át eléggé azt sem, hogyha ennek a nagy egésznek egy-egy kis fogaskerekét kivesszük, lásd még a fajok kihalásának hihetetlenül drasztikus mértékű folyamatai, akkor mi fog történni?
Jó, most még nagyon röviden arra a kérdésre válaszol, hogy a tanszéken milyen tárgyakat oktatsz, és nagyon röviden, hogy ezek mit fednek le.
A Környezeti Nevelés című tárgy az elsősorban a természetvédelmi mérnök szakos hallgatóknak, mesterképzésben, MSC képzésben résztvevő hallgatóknak szól. Hát itt elsősorban azt, hogy magát a környezeti nevelést fedjük le, milyen módszerekkel lehet megismertetni a különböző korosztályokat, mik jellemzőek a különböző korosztályokra, hogyan lehet őket foglalkoztatni, és milyen módszerekkel tudjuk leginkább közelhozni hozzájuk a természetet. Én mindig arra igyekszem helyezni a hangsúlyt, süni táborban is, meg az egyetemistáknak is ezt mondom, hogy az a legfontosabb, hogy minél több kapcsolódási pontot építsünk ki a természet egyes elemei és egésze és az emberek között, legyen az akár gyerek, akár felnőtt, hogyha ösztönösen érezni fogja ennek az értékét, megismeri, megszereti, akkor ösztönösen is érezni fogja az értékét, és ösztönösen is védeni fogja, és akkor nem lesz szükség arra, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy ezt azért kell, nem szabad leszakítani, mert védett. Eszébe sem fog jutni, hogy leszakítsa azt a virágot, és nem azért nem fogja ezt megtenni, mert mondjuk az egy védett növény. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nem az a célunk a környezeti nevelésben, hogy ökológussá váljon mindenki, Isten őriz, mit csinálnak annyi ökológussal. Az a célunk, hogy az élet bármely területén helyezkedik el valaki, mindig gondoljon arra, hogy minden egyes cselekedetünk hatással van a saját fajtársainkra és az embertársainkra és az élővilág egészére, minden működőrendszere. Bármi történik a világban, abban nekünk jó eséllyel szerepünk van. A kialakult problémákban és azok orvoslásában egyaránt szerepünk van. Azt próbáljuk meg elhitetni az emberekkel, pontosabban tudatosítani bennük, hogy a környezetvédelem meg a természetvédelem az nem egy szektorterület, ez nem egy tárcának a feladata, ez nem a zöld szervezetek feladata, hogy összeszedjék a szemetet, és nem ebből áll a környezetvédelem, hanem ez egy társadalmi közügy, ezt társadalmasítani kell. Mindenkinek szerepe abban, hogy van abban, hogy idáig jutottunk, és mindenkinek szerepe van abban, hogy ezen felülemelkedjünk, illetve hogy megoldjuk ezeket a problémákat, illetve alkalmazkodjunk hozzá. Ugye itt egy nagyon eklatáns példa, a médiából ma már, mint a csapból úgy folyik a híradás mondjuk az éghajlatváltozásról. Már jó, hogy ideig eljutottunk, hogy mindenki tudatában van annak, hogy akkor változik az éghajlat, és ennek bizony jelentős részben ember is az okozója, nem kizárólag, ezt botanikusként is mondom, de jelentős részben az emberi hatások is hozzájárulnak ehhez a klíma megbolonduláshoz. Ugyanakkor a híradások 95%-a még arról szól, hogy van ez a probléma, és higgyük el, hogy van ez a probléma, és soha nem szól arról szinte, vagy nagyon ritkán, hogy ember, neked is otthon, egyedül, vagy kisközösségben, a családodban van ebben szereped, és tehetsz ellene, és ember, mit tegyél ellene, vagy mit tegyél annak érdekében, hogy egy kicsit megpróbáljunk hozzá edződni, ugye ez az adaptáció idegen kifejezéssel élve, hogyan tudjuk úgy megváltoztatni az életmódunkat, hogy egy kicsit hozzáedződjünk, meg egyáltalán hogyan kellene megváltoztatni az életmódunkat ahhoz, hogy ennél súlyosabbra vagy sokkal súlyosabbra ne forduljon a helyzet. Nagyon úgy tűnik az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján, hogy a nemzetközi politika, a nemzetközi egyezmények, a kormányok, meg a gazdasági szektor erőfeszítései, itt hangfelvétel is van, korán sem elegendőek ahhoz, hogy ezeken a problémákon úrrá legyünk, ezek csak egyre súlyosabbá váltak. Mindenképpen szükség van az emberekre is. Nagyon sokszor ezt elfelejtjük, és akár a politikában, vagy a gazdasági vonalon, de akár még néha a tudományban is hallunk olyan véleményeket, hogy majd ezt a tudomány megoldja. Szükség van az emberekre. Én hiszek abban, hogy az emberek azok, akik itt meg tudják változtatni. Hogyha ők maguk kezdik el, magukon kezdik el a változást. Ugye azt hiszem Gandhi mondta, hogy válj azokkal a változásokkal, amiket szeretnél a világban látni, tehát nekünk kell elkezdeni.
Jó, akkor innentől kezdve a kérdezés lehetőségek kerül előtérbe. Még mielőtt eljöttem volna otthonról, telefonon kaptam két kérdést egészen pontosan. Aki felhívott, ő nem tudott eljönni, de megkérte arra, hogy ezt a két kérdést tegyem fel, vagy azt a két témát hozzam elő. Ezt én kinyomtottam, Ákosnak már odaadtam, úgyhogy megkérnélek, hogy a nevet, szóval mindent olvassál fel és válaszolj meg, légy szíves.
Csohány Edétől érkezett Kisterenyéről két kérdés. Az első, a közismert parlagfű gyomnövény mellett a kanadai aranyvessző egy másfél méter magasra is megnő, és a selyemkóró gyomnövény is jelentősen elszaporodott az Alföldön. Mi a véleménye róla, mi lenne az optimális védekezés a gyomnövények ellen? Megmondom őszintén, erről növénytermesztésből vagy agrár vonalon biztosan egy komplett előadást tudnának nálunk tartani az egyetemen, hogy pontosan hogyan lehet ellenük védekezni. Azt gondolom, hogy egyrészt fontos ezekkel a növényekkel kapcsolatban azt hangsúlyozni, hogy ezek idegenhonos növények, tehát alapvetően nem tagjai a kárpát-medencei vegetációnak, illetve a flórának nem tagjai, nem őshonos növényeink, igen messze földről érkeztek ide, különböző helyekről, van amelyiket úgy hurcolódott be, nem szándékosan telepítették be, ugyanakkor van amelyiket, ugye a kanadai aranyösző dísznövénynek, a selyempórót pedig a jó mézelő volt, amiatt hozták be Magyarországra. És ezek mondjuk, hogy invázívá válnak, természetvédelmi gyomok, nagyon nagy erővel terjednek a természetes élőhelyeken. Külön kell választanunk a védekezést nyilván egy belterületen, illetve parkokban, utak szélén, és a szántóföldön, a mezőgazdálkodásban. A mezőgazdálkodásban helyes agrotechnikával lehet ezek ellen a gyomnövények ellen védekezni, azt gondolom, elég viszonylagos sikerrel, hát nem mondom, hogy túl nagy sikerrel, de azért jelentős sikereket el lehet érni. Nem minden kukorica és napraforgó táblát nő túl a parlagfű Magyarországon, de sajnos elég sok ilyet látni. Ugyanakkor, amire én talán kihegyezném a dolgot, hogy a parlagfű esetében él egy olyan téves elképzelés, hogy különösen környezeti nevelési program keretében ezeket gyökerestül kihúzatják ráadásul gyerekekkel, amit én nagyon nem ajánlanék senkinek, tehát semmiképp ne gyökerestül húzzuk ki a parlagfüvet, kasszáljuk le, minél inkább a virágzást megelőzően, közvetlen a virágzást megelőzően, mert néhány héten belül is képes újra virágzó hajtást növeszteni a növény, hihetetlenül erős ugyanis, és minél inkább a virágzathoz közel, tehát közvetlen a virágzat alatt kasszáljuk ezt le, ne a többihez közel, mert egy 5 centi magas növény is képes virágokat termelni, és pollent termelni ezáltal, allergén pollent. Illetve hát ugye arra kell a hangsúlyt helyezni, hogy egy parlagfű elsősorban parlagterületekre tud benyomulni, tehát zavart területekre, feltúrt, begbolygatott, rendszeresen járt, rendszeresen szántott területekre. Tehát azt kell elősegítenünk, hogy záródjanak a gyepek. Egy természetes zárt gyepben nem tud megtelepedni a parlagfű. Ő egy pionír növényfaj, ő elsőként megtelepszik ott a szabad talajfelszínen, aztán fokozatosan a többiek jönnek és kiszorítják. Ez a rendje a természetben mindennek. Neki is megvan a saját maga helye, és ő el fog onnan tűnni, mihelyest ez a gyep záródik, mondjuk felültetéssel, agresszívebb pázsitfüvek vetésével ezt meg lehet oldani. A kanadai aranyvesző egy egészen más történet. Az elsősorban szintén ugye idegenhonos és invázívan terjedő gyomnövény, elsősorban azért terjedt el, mert sajnálatos módon a gazdálkodás egyre jobban visszaszorul, a hagyományos mezőgazdálkodás. Ugye megint csak néha halljuk azt a régebbi típusú természetvédelmi szemléletben, hogyha védetté nyilvánítunk egy területet, akkor onnan az embert ki kell tiltani. Na ez már régességgel nem állja meg a helyét, lehet, hogy 30-40 éve még volt ilyen gondolkodás, de ma már nincsen. Az embernek ott a helye a tájban, hogyha azzal bölcsen gazdálkodik, nagyon sok esetben, nem minden élőhely típusban, de nagyon sok olyan élőhely típus van ma Magyarországon, amelyeknek pontosan abból fakad az értékük, azért tudtak védett növényfajokat megőrizni, mert bizonyos gazdálkodási mód van ott jelen több évszázada már. A kanadai aranyvesző főként azokon a területeken tudott elkezdeni terjedni, ahol a hagyományos rétgazdálkodással felhagytak. Tehát olyan völgytalpi, dombok közötti völgytalpi mocsár réteken, kaszáló réteken terjedt el elsősorban, ahol a kaszálásos rétművelést, rétgazdálkodást felhagyták. Egyrészt azért, mert az állatállomány csökkent, másrészt a népesség kiöregedett ezekben a falvakban, nincs aki kaszáljon és nincs állat, aminek lekaszálná. Harmadrészt itt a budapesti fővárosi agglomerációban óriási probléma ezeknek a természetes élőhelyeknek, a gazdálkodási módszereknek a felhagyása. Végig, hogyha az ember vonattal utazik mondjuk Pécsel és Isaszeg között a Gödöllői vonalon, ahogy jövök be Budapestre, lehet látni óriási tömegben a rákos patak mentén a kanadai aranyvesző. Tehát elsősorban ezeken az egykor kaszálórétként hasznosított nedves területeken terjedt el, ma már viszont a szárazabb helyeken is megjelenik, sok száraz gyepben, illetve szántón okoz problémát. Tehát ez is elsősorban ugye összefügg azzal, hogy ez egy bolygatott területen, illetve nem megfelelő művelés alatt álló területen jelenik meg, de invázív voltánál fogva sajnos nagyon sok természetes gyepterületet is veszélyeztet, ellentétben mondjuk a parlagfűvel, ami inkább csak a természetes területeken, a földutak mentén jellemző, vagy vadszórókon például. A selyemkóró elsősorban, ugye itt, ahogy a kérdező is említi, az Alföldön terjedt el, főként a homoki területeken. A természetes élőhelyeken nagyon sokféle módszerrel próbálnak ellene védekezni, eddig még olyan igazán célra vezetőnek sajnos egyik sem bizonyult. Felszántással eltűnik, csak hát mondjuk, ha egy homokgyepet felszántunk, akkor igazság szerint utána akármit is csinálhatunk vele, mert a természetes növényzetét azt totálisan tönkretettük. A selyemkóró is ezt teszi egyébként. A Kárpát-medencében előforduló élőhelytípusok közül az egyik legértékesebb kategóriába tartoznak a nyílt és zárt homokigyepjeink. Részben többek között ezeknek a nagyon fajgazdag és nagyon egyedi homokigyepeknek is köszönhető, hogy a Kárpát-medence önálló biogeográfiai egység lett az Európai Unióban, tehát olyan szinten képvisel egy kategóriát, mint az egész mediterráneum, vagy éppen az óceáni, vagy a tundra, vagy a magashegyi növény- és állatföldrajzi egységek. Ez egy óriási érték egyébként, tehát nagyon nagy értéket képviselnek ezek a területek, hogy mit lehet elleníteni természetes élőhelyeken. Én megmondom őszintén, nálam sokkal okosabbak is csak próbálkoznak ezzel. A másik kérdés, hogy nem megoldott a petpalackok begyűjtése és visszaváltása. A szegény emberek közül sokan hajlamosak a petpalackok kályhában eltüzelésére, nem törődve annak sokféle káros mellékhatásával. Mi a véleménye a műanyag palackok forgalmazásáról, begyűjtéséről és az eltüzelésükről? Én mindig azt szoktam mondani, hogy a hulladékgazdálkodásban immár a jogalkotásban is nagyon komolyan megjelenik, a hulladék hierarchiában az első számú szempont az mindig a megelőzés. Az a legjobb szemét, amit meg sem termelünk, amit meg sem vásárolunk. Mindig azzal kell kezdenünk, hogyha lehet, akkor igyunk csapvizet és ne vásároljunk ásványvizet, hogyha lehet, akkor ugye ne vásároljunk szénsavas üdítőitalokat, hogyha pedig vásárolunk ilyesmiket, akkor lehetőség szerint betétes üvegben tegyük ezt, ami újrahasználható, nem újrahasznosítható, nagy különbség, sokkal jobb egy üveget újra kimosni és újra tölteni, 40-50-szer újra tölthető egy betétes üvegpalack, és hogyha utána közben nagyon összekarcolódik vagy eltörik, akkor anyagában teljes egészében hasznosítható és újra üveg lesz belőle. Ezzel szemben egy petpalackot ugye egyszer használ az ember, még a betétes petpalackot is legfeljebb 4-5-ször, és utána kerül újra hasznosításra. De amikor szelektíven gyűjtjük a petpalackokat, senki ne gondolja, hogy abból újra PET palack lesz, sajnos a műanyagnak olyan a térszerkezet, hogy abból újra PET palackot nem lehet gyártani. Egy sokkal kevésbé nemes célban tud hasznosulni, sokkal kevésbé vékony, átlátszó és ilyen állapotú műanyag lehet csak belőle, mert nagyon romlik a térszerkezete. Tehát újrahasznosított PET palackokból például mászóka, kerítés, vagy ilyen kerti pad, illetve virágláda hasonló tudnak készülni, ami nagyon fontos egyébként, hogy újrahasznosítható a kezet, de jó tudnunk, hogy csak egyszer vagy legfeljebb kétszer hasznosíthatók újra műanyagok, mondjuk az üveg az pedig egy örök életű anyag gyakorlatilag. Hát eltüzelés az semmiképpen nem ajánlom senkinek, nem beszélve arról, hogy ezekben a műanyagokban különböző veszélyes anyagok is vannak, rákkeltő ágyítók akár előfordulhatnak bennük, ezeknek egy része ugye nyilván bejut a levegőbe az eltüzelés közben, illetve a hangban is visszamarad nagyon sokféle veszélyes anyag, semmiképp nem ajánlott ezeket eltüzelni. Ahogy említettem az elején, jobb lenne, hogyha meg sem kellene bennünk. Tudom, a gyártók ránk erőltetik, mindig ez a válasz. Valahol mi voltunk ebben is a ludasak, valahol a fogyasztói társadalom volt az, amelyiket sikerült gyakorlatilag 20 év alatt a 90-es évek elejéig remekül működő hazai betétes üvegrendszerről, ha visszagondolunk rá, ugye, rászoktatni, átszoktatni ezekre az úgynevezett eldobó palackokra. Ez is egy eléggé félrevezető megnevezés, hogy eldobó, ez olyan, mintha lazán eldobhatnám, és akkor nem okoznék vele problémát. Mondjuk a nem visszaváltható, az egy sokkal jobb megnevezés lenne, mert az többet jelentene.
Csak azt mondják, hogy az üvegnél jó az üveg, csak ott fogy már az alapanyag, az üveg alapanyag, hogy támogat.
Kétségtelen, hogy nem egy olcsó csomagolóanyag az üveg sem, tehát az egyik legdrágábban előállítható csomagolóanyag. Nagyon magas hőfokon gyártják, hogy alapanyaga mennyire van fogytán, én ezt nem tudom, de én azt gondolom, hogy még bőséggel áll rendelkezésre. És hát az benne nagyon jó, hogy maga az anyagnak a térszerkezete, miután ugye nincs neki, hiszen amorf anyag, ezért az műanyaggal ellentétben majd, hogy nem örök életű. Ugye tudjuk, hogy a régészek találnak időnként 5000 éves üvegcserédarabokat, és szinte ugyanúgy néz ki, hát egy picit opálosabb, mert hiszen a térszerkezet hiányából fakadóan folyamatosan változik. És hogyha eltörik az üveg, ugye azt is tudjuk, hogy az üveggyárban, az új üveg gyártásához 30-40%-ban hulladéküveget használnak fel. Tehát még jobb is. Nem egyszerűen jót tesz az üveggyár azzal, hogy újra hasznosítja az üveget, ez is nagyon jó dolog, de őneki is jó, az új üveg legyártása esetén is jó is, hogyha hozzá kellene hulladéküveget. Tehát tulajdonképpen ez a rendszer remekül fönntartaná magát. Kétségtelen, hogy egyszerűbb egy gyártónak a fogyasztóval megfizettetni kétszer is a terméket, megfizetteti a terméket, meg még a csomagolást is, és utána a csomagolással még kezdeni is valamit az illető, és ugye tartsuk fenn a különböző hulladékgazdálkodási rendszereket. Úgyhogy ha valaki már megvette, azt nagyon biztatom, hogy vegye részt a szelektív hulladékgyűjtésben, gyűjtse külön is, adja le, mert tényleg sok értelme van, és nagyon sok erőforrást meg lehet ezzel spórolni, de nem a PET palackok gyártásánál. Tehát az üvegből újra üveg lesz, ezért, hogyha külön gyűjtjük, még ha el is tör, azzal spórolunk erőforrást új üveggyártásához. Ha viszont a műanyagot külön gyűjtjük, akkor maximum mondjuk fa helyett műanyagból lehet a padot elkészíteni, de vigyázzunk, mert nem olcsó bármennyire is azt gondolnák, olyan óriási mennyiségű műanyag kell hozzá, hogy igazság szerint, ami elkészül, nem olcsó.
Hát annak a napfény az átka olyan helyen.
Olyat is hallottam, olyat is hallottam, hogy csinálják azt, hogy ilyen iskolás gyerekeknek mutatták, hogy ilyen műanyag zsugorítás, hogy több flakont egy ilyen gépbe betettek, egy ilyen zárt gépbe, lenyomtak egy kart, így összezsugorította a műanyagot, és lett belőle egy ilyen, hát itt mondjuk, majdnem akkora, mint egy ilyen kis érme, ilyen kemény műanyag darab összenyomta a műanyag darabot, és azt hallottam, hogy olyan, azzal azt is meg lehet csinálni, hogy porrá lehet tehát a lisztfinomságú porrá, és ilyen faforgás, vagy valami bármilyen összekeverik, így összesütik lapokat, ahogy csinálnak belőle, ugye, tehát valamilyen mű, tehát olyan teljesen, mint a fa, de tulajdonképpen mű, abban nem megy a szó, és így is csinálnak bútorokat, ilyet hallottam. Ugye ilyen bozdóriával keverik össze ezt a leporított, úgy valahogy összedolgozzák, nem tudom hogyan.
Jó, nagyon különböző technológiák vannak erre, na most ez is nagyon jó dolog.
Ezt is, és az viszont hosszú ideig tart, mert a fa, tehát a fa, bocsánat, ilyen, nem csak az is, meg a műanyagot így összedolgozni, ha azt jó minőségűre csinálják meg, nem feltétlenül muszáj olyan bútort csinálni, amit 5 év után kicserélnek, hanem lehet az hosszú ideig tartóra
hát,
is.
Hát, hogyha rendes fából csinálják, azt se kell 5 év után kicserélni.
Persze,
itt mindig gondoljunk arra, hogy az alapvető megközelítés, hogy ugye egy már meglevő problémával kezdünk valamit. Tehát ugye a legegyszerűbb megoldás az a megelőzés lenne, hogy előzzük meg a probléma kialakulását. Kétségtelen, hogy ha már itt a probléma, itt vannak a hulladékhegyek, valamit kell vele kezdeni. Ezek a palaszzsugorító gépek, amennyiben az ember a kezével zsugorítja a palackot, akkor tényleg nagyon jók, mert azok egyszerű gépek. De azért jó tudnunk, hogy amikor a konténerből beleöntik a kukás begyűjtőautóba ezeket a műanyagpalackokat, azokban is nagyon nagy erejű prés van. Még nagyobb erejű, mint a mi kezünk, amikor ezt a zsugorító gépet működtetjük. Ott is összepréselik ezt. Annak viszont egyáltalán nem szoktam örülni, amikor egy iskolában elektromos palackzsugorító van, amiben beteszi a gyerek. Eleve a zsugorítógép legyártása nem volt olcsó, plusz még villamos energiát fogyaszt. Ráadásul ezt kimutatták, hogy különböző, ki tudja mennyire káros gőzök szabadulnak fel, nyilvánvalóan, hiszen fölmelegíti ezt a műanyagot ahhoz, hogy összezsugorítsa. Úgyhogy ez semmiképpen nem olyan.
Tudom, hogy ez zárt ez a gép, tehát hogy nem megy rá a gyerek, hogy valami zárt, és ilyen hő következtében nyomja össze, de azt le kell zárni, amit beletette, és úgy kell lenyomni ezt a kart.
Hát utána, amikor kiveszük a palackot, és helyette betesszük a következőt, akkor távozik ez a gáz belőle, ez a gőz.
Ez azt mondja, hogy hol van a szabad levegőn, tehát nem olyan.
Igen, csak mondjuk gondoljuk el, hogy elektromos energiával azt az óriási, meg egy külön gép legyártásával azt az óriási nagy erőfeszítés spóroljuk meg, hogy ráálljunk két lábbal, meg összecsavarjuk kézzel, tehát kézzel is elég könnyen összezsugoríthatók ezek a palackok, és mondom, a kukásautók meg egyébként is megteszik, tehát igen, különösebben olyan sokat nem.
Igen, de ez nem úgy zsugorítja össze, hanem ilyen érmeszer, ilyen valami kemény.
Jó, szerintem most lépjünk túl rajta, ezt már beséztük, akkor kérdezzetek.
Igen. Már a műanyagnál tartok, akkor egy kicsit beszéljünk a fémdobozos dolgokról is, mert most ugye egyre több innivalót meg ilyesmit raknak fémdobozba, sőt is például meg
mindenki.
Erről mi a vélemény?
Hát erről az a véleményem, hogy a létező legpazarlóbb csomagolási mód mondjuk a több rétegű dobozok mellett, tehát már említhetnénk a gyümölcsleves meg teljes dobozokat is. Ugye tudnunk kell, hogy az alumínium az egy igen értékes fém. Mindig onnan szoktam elkezdeni a mesét, amikor gyerekeknek erről mesélünk, hogy ugye ők szeretik ezt az ide nekem Amerikát meg eldobó életstílust, ezt az aludoboz, hogy ahhoz, hogy alumínium legyen, ahhoz először is kibányásszák a bauxitot. Szerencsétlenebb esetben ezt kicsi hazánkban bányásszák, hát nyilván ugye ott keletkezzen a szennyezés, ahol azt mondjuk utána az így előállított terméket fel is használjuk, és ugye ahhoz, hogy kibányásszák a mélyművelésű bányából a bauxitot, ahhoz a mélyből a karszüzet ki kell szivattyúzni ahhoz, hogy egyáltalán működhessen ott a bánya. Ez a karsztűz, ez ugye emberi fogyasztásra is közvetlenül alkalmas, hogyha ez is néha úgy a gyerekeknek, tehát ők nem gondolnák azt, hogy mondjuk amit a bányából, hogy ki lehessen termelni a bauxitot, vagy a barna kőszenet, vagy a fekete kőszenet, hogy amit onnan kiszivattyúznak vizet, azt meg lehetne inni. Ugye ez a víz bukkan a felszínre forrás formájában, meg ez az, amit palackoznak sokszor szindioxidra dúsítva ásványvíz formájában. Egyrészt ugye ezáltal óriási vízpazarlás történik, másrészt emiatt aztán ott a környéknek a vízháztartása is felborul, óriási területek száradnak ki. Tudjuk, hogy a keleti vagy a nyugati Bakonyban, illetve déli Bakonyban néhány bauxitbányának az eredménye volt az, hogy a Tapolcai tavasban kiszáradt teljes egészében a 80-as évek elejére, most már is tudnak újra lehet benne csónakázni, vagy éppenséggel ugye a hévízitónak a forrása is állítólag elkezdtek már elapadni, vagy legalábbis csökkent a vízhozamuk, inkább kijavítanám ezt, tehát csökkent a vízhozamuk. És hát mellesleg ugye egy átlagember számára, de nekem botanikusnak korán sem mellesleg, mondjuk a Tapolca környéki mocsarak és lápok végérvényesen kiszáradtak, és van több olyan növényfaj, konkrétan ami azért pusztult ki Magyarországról, mert hogy ott a környéken ilyen bányák működtek. Na innen indulunk, és utána elmondjuk a gyerekeknek azt is, hogy egyetlen aludoboz legyártása az 1,5 kWh elektromos energiát használunk. Ezt hogyha kiszámoljuk, most nem tudom pontosan hol mennyibe kerül 1 kWh energia, de ez nagyjából olyan 60 forint. Csak az elektromos energia, tehát még a nyersanyag nélkül. Ezért lesz olyan drága az aludobozba csomagolt ital, illetve hát nem mindig olyan drága, mert ugye át lehet terhelni az ár egy részét, a költség egy részét át lehet terhelni más termékekre, más csomagolású termékekre, amiket kevésbé szeret mondjuk a gyártója, csak az emberek miatt, a vásárlók miatt még mindig gyártja. És ugye utána még megy a alumínium, először a krimföldgyárba, aztán az alumínium kohóba. A lényeg az, hogy egy hihetetlen módon energiapazarló és nagyon sok értékes természeti erőforrást felemésztő csomagolóanyagról van szó az aludobozunk esetében, ráadásul nagyon sok környezeti terhelést is okozunk. A már emlegetett víz kitermelésen kívül például a Magyarországon termelődő összes egy évben termelődő összes veszélyes hulladéknak tudtommal még nagyjából negyede az vörös iszap, egy nehéz fém tartalmú anyag, ami az alumíniumgyártás mellékterméke, és nem lehet vele gyakorlatilag mit kezdeni. Tehát egy nagyon drága és környezetpusztító csomagolás. Kétségtelen, hogy újrahasznosítható, sőt nagyon jó hatékonysággal hasznosíthatjuk újra, tehát ha már megvettük, akkor gyűjtsük külön, ezzel tényleg nagyon sokat tudunk javítani az egész rendszer hatékonyságán, hiszen az anyagának több mint 90%-a újrahasznosítható, és a legyártáshoz befektetett energiának is nagyon jelentős részét vissza tudjuk nyerni újrahasznosítás során. Hát ha már megvettük, gyűjtsük külön, de mindig jusson eszünkbe, hogy inkább meg se vegyük, tehát inkább ne vegyük le a polcról. Én egyszer láttam, számomra a negatív rekord volt, amikor valamelyik hazai élelmiszerügyi díjat nyerte meg az egyik ásványvízgyártó cég az alumínium dobozos ásványvízével. Tehát képzeljünk el egy kevesebb, mint 1 forintot érő vizet, egy nem tudom hány forintot érő reklámkampányt, plusz egy mondjuk 70-80 forintos csomagolóanyagot. Mindezt valami olyasmiért, amit igazság szerint akár mondjuk a csapból is, vagy egy kis szódásszifon segítségével elő tudnánk állítani adott esetben.
Tehát akkor az elmondottakból most egy kicsit vicces lesz persze, azt tanácsolod, hogy mindannyian csapolt sört ígyünk?
Akár. Egyébként én ezt szoktam mondani.
Gondolom, amikor drágább a csapolt sör, és például...
Jó, most ettől tekintsünk
el. Legjobb a csapolt sör, pláne ha jó társaságban fogyasztja az ember. Vagy hogyha nem csapolt sör, akkor meg üveges sör, betétes üveges sör, az a legjobb. Tehát környezeti szempontból az összes csomagolás közül a betétes üveg a legjobb. Én azt gondolom, hogy láttam jó néhány tanulmányt, ilyet meg mindenféle verziót hallottam már, hogy nehéz az üveg, és ezért több a szállítási költség, meg egyebeket. De azért nagyon jól ki volt találva ez a rendszer azzal szemben, mint amivel itt most találkozunk. És akkor még ugye a több rétegű csomagolásokat nem is említettük. Ott is ugye meg lehet kérdezni, mi a jobb akkor, a műanyag palackos tej, vagy az olyan dobozos tej, aminek a doboza papírból és műanyagból van, vagy az a dobozos tej, amelyiknek a doboza papírból, műanyagból és alumíniumból van. A legjobb az, hogyha legjobb, ha a szomszédban van a tején vagy otthon, de mondjuk reálisan gondolkozva, a legjobb az, hogyha a piacon kiviszük a saját kis palackunkat, saját kis üvegünket, és abba kapjuk a tejet, és nem költünk a csomagolásra, és nem dobjuk el, nem is költöttünk rá, és utána problémát sem okoz, és a személydíjunkban sem jelenik meg. Egyébként is az, ugye, amiket ilyen dobozba tesznek, hát ezt ugye lehet értékelni, hogy milyen mértékben tejet, amit ultramagas hőmérsékleten kezelnek, tehát 120-130 fokra fölhevítenek egy pár másodperces időre, ahol tudjuk, hogy anyukák aggódnak már a gyerekekért akkor is a 39 fokos a lázuk, mert hogy a fehérjék elkezdenek kicsapódni, most képzeljük el, mi történik szerencsétlen teljes 130 fokon.
Én a rádióban hallottam, hogy léteznek már teljárusító automaták.
Igen, vannak ilyenek, meg egyre több piacon lehet egyébként kapni tejet, egyre több helyen lehet ezzel találkozni. Én nagyon örülök ennek, annál is inkább, mert azt gondolom, hogy az, hogy közvetlenül találkozik a termelő és a fogyasztó, ami egy piacon megvalósul, vagy egy ilyen autóból árusított tejnél megvalósul, az sokkal nagyobb bizalmat is alakít ki. Közvetlenül látja az ember azt, hogy kinek fizet a termékért, ki az, aki ellátja őt élelemmel, hiszen nem tudjuk azt, amikor megveszük az áru, nagy áruházban, hogy egyáltalán hazaér az a tehén, amelyik adta ezt a tejet, vagy valahol valahonnan máshonnan szállították ide, vagy milyen távolságból, és a kereskedelemnek hány egységén esett ez keresztül. Sokkal jobbak ezek a közvetlen kapcsolatok. Nem csak a környezeti szempontból, hanem ugye társadalmi szempontból is, hiszen nem mindegy, hogy a pénzünk az kereskedelemnek különböző pontjain, szintjein ki kell gazdagít, vagy pedig esetleg közvetlenül a termelőnek fizetjük ezt ki, és hát tudjuk, hogy ő azt nyilván szintén helyben fogja elkölteni, és ezáltal a helyi gazdaságot fogja élénkíteni.
Ha már forintosítottuk az előbb a alumínium dobozt, akkor forintosítsuk már körülbelül a üveget, hogy annak mekkora energia és forint.
Nem tudom megmondani, nagyon drága. Tehát az alumíniumhoz hasonlóan drága az üvegnek is az előállítása. Csak mondom, az gyakorlatilag egy örök életű anyag. Az kétségtelen, de az üveggyártás során közel sincsen akkora környezetterhelés, mint az alumíniumgyártás során. Tehát üveggyártás során veszélyes hulladékok például nem képződnek, az energiafogyasztás ugyan szintén nagy, de sokkal kevesebb, és az üvegnek az, én úgy tudom, hogy az üvegnél az alapanyagok bányászata is, vagy előállítása sokkal kisebb környezetterhelése jár, mint a bauxitban.
De amikor már újra hasznosítjuk, akkor az alumínium...
Akkor hasonló, én azt gondolom, nem tudok pontos számokat mondani, de a visszatérülési arány, tehát az, hogy a hulladéküvegből újra előállított üveg, újra hasznosításra előállított üvegnél mennyi energiát, mennyi alapanyagot spórolunk meg, ezek az arányszámok hasonlók az alumínium esetéhez. Azt nem tudom viszont, hogy mondjuk az alu...
A főellenség akkor örös is.
Hát az új termék legyártása, igen. Tehát az újabb csomagolanyag legyártása. Nem vagyok abban biztos, hogy az alumínium dobozból újrahasznosításkor újra lehet alumínium dobozt csinálni. A másik dolog, hogy arról le kell égetni a festéket. Tehát ez megint egy nagy különbség az üveghez képest, hogy leáztatom a papírt, és utána abból a masszából lesz akármi, vagy pedig leégetem a festéket, mert ezek a festékégető üzemek, ezek megint nincsen túl jó hírű, mert nehéz fémtartalmúak ezek a festékek. Tehát megint. És ha nem is jut ki a légkörbe, mert jó filterekkel rendelkezik esetleg az üzem, akkor is veszélyes hulladékként marad.
Magát az alumíniumot is lehetne papírra díszíteni, ugye?
Hát igen, akár azt is lehetne. Én nem tudom, megmondom őszintén, én egyébként is visszajövök ettől az alumínium dologtól. Megint csak ugye sokkal olcsóbb az a rendszer, amikor még az üveget nem kell újra hasznosítani, csak újra használjuk, tehát újra töltjük a betétes üveget. Ez nagy különbség. Az alumíniumot nem lehet újra tölteni, betétes üveget csak kimossák és újra töltik. És ez sokkal a kisebb környezetterhelés, és sokkal olcsóbb megoldás, mint amikor beolvasztjuk újra az üveget. Tehát ezt kell összehasonlítani, és itt összehasonlíthatatlanul jó mondjuk.
Ez így már meggyőző.
Van egy olyan dolog, hogy igazából maga az ipar, nem baj, hogy gyártanak ezt, azt, most csak ne vigyék túlzásra. Nem baj, ha van műanyag, nem baj, ha van alumínium, üveg, mindennek lenni kell, csak nem lehet túlzásba vinni. Tehát én úgy gondolom, hogy meg vannak országok aztán, ahol például kötelezővé tesznek bizonyos ilyen szelektív hulladékot, és ott tényleg úgy dolgozzák fel, azért vannak példák erre. Kis országok általában, Magyarországnál jóval kisebb országok, de van, ahol annyira súlyosan bírságolják, ha valaki elégeti, hogy egyszerűen nincs kedve hozzá, hogy olyan anyagokkal tüzeljen, amivel nem lehet, és nagyon odafigyelnek. Azért léteznek ilyen helyek, ilyen országok, és ezektől lehetne tanulni, ilyen át lehetne, illetve pontosabban át lehetne venni azt a gondolkodást itt is.
Hát ezáltal én azt gondolom, hogy a megelőzések...
Meg nem baj, ha van az ipar, csak ne legyen túlzásban.
Hát ezt, hogy ne, persze. Azt gondolom, hogy a megelőző gondolkodást kell első körben átvenni. Egyetértek abszolút mértékben, legyen ilyen is, meg olyan is.
De
ugyanakkor ugye mindig azt mondják, amikor megpróbálnak valamelyik ország betiltani, van ilyen ország, Dánia, a 90-es években, 80-as évek közepétől egy néhány évvel ezelőttig betiltotta egész egyszerűen az alumínium dobozok használatát, mint csomagoló anyagot. Nem volt szabad gyártani és csomagolni bele, és hát utána ugye különböző nemzetközi jogi eljárások eredményeként csak rákényszerítették szegény országra, hogy lehessen, mondván, hogy áruk szabad áramlása, választás szabadsága. Na most akkor kérdezem én itt a felvilágosult európai uniós ifjú ember, hogy hol van nekem megadva a választás szabadsága, amikor szeretnék betétes üvegben vásárolni üdítő italt, vagy akár ásványvizet, uram, bocsán, és nem szeretnék fizetni a csomagoló anyagért. Hol van nekem itt a választás szabadsága? Sehol sincsen. Úgyhogy innentől kezdve azt mondom, joggal tiltakozhatok a
egyáltalán lehet kapni át ilyen üzet üvegben?
Nem, hát két decist. Két-három decis kiszerelésben létezik. Néhány évvel ezelőttig létezett még a Teodórának a 7,5 decis kiszerelésűje, de
már... Ki kell menni, kék kúszra,
aztán... Most nem a vízre gondoltam, ja, hanem tejtermékekre. Nálunk pomázon megjelentek újra tejföl, joghurt, tej üveges formába. Most abban az üzletben itt nem jártam az elmúlt egy hét-kettő hétben, de kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire... Tehát ezt két hónappal ezelőtt láttam először. És
betétes visszaváltható.
Olyan, mint az
angol
félpint, vagy
pintes
üveg.
Vigyázni kell, mert néha ez a
betétes. Milyen üveg az, hogy
mondtad? Pintes. Tehát ilyen
félpint. Ja, igen, az angoloknál volt, hogy van teljes üveg.
Tehát néha előfordul, hogy úgy tesznek valamire betétdíjat, hogy igazság szerint az csak a visszagyűjtés szolgálja. Tehát azt a célt szolgálja, hogy az ember visszavigye, és utána újrahasznosítják. Ami nem rossz, de ennél sokkal hatékonyabb, amikor a betétdíjat szolgálja, ténylegesen kimossák és úgy használják újra. Ugye nagy a különbség, újra használat és újra hasznosítás. Aztán érezzük a különbséget a két szó között. Az egyiknél újra hasznosításnál megváltozik a szerkezete az egésznek. Tehát bezúzzák, újra öntik, beolvasztják egyebek, vagy csinálnak vele granulátumot és úgy kezdenek vele valamit, újra használatnál pedig ugyanabban a formában kitisztítva használjuk újra. Nem tudom, hogy mondjuk joghurt esetében ez mennyire megoldható, de remélhetőleg igen. Üveges tej is létezett Magyarországon. Hadd hangozzék el a nevük, úgyis régesség csődbe mentek. 90-es évek derekáig a Szeghalmi Székely és Áréti Tejrt volt, aki hétbecis kiszerelésben utolsó mohikánként még betétes üveges tejet forgalmazott. A Hulladék Munkaszövetség kiváló csomagolás díját meg is kapta a Kukabúvár hasábjainkból, amikor a 90-es évek derekán vagy második felében. Igen.
Lehet reklámozni egyébként bármit, ami ide tartozik.
Nincs olyan érdekeltségem egyikben sem, sőt a sünitábort is önkéntesen csináljuk, vagy az elején elhangzott, hogy hogy lehet jelentkezni bele, tehát teljes egészében
nagyon. Most a szódás üvegekkel kapcsolatban volt régebben üveges szóda, azt kénytelenek voltak műanyaggal helyettesíteni, mert az veszélyes volt, hogyha eldugrott, tehát leejtette véletlen.
Meg könnyebb is sokkal a műanyag, de azt is nagyon sokszor újra töltik egyébként.
Igen, azt újra töltik, tehát az nem dobják el, meg azt erősebbre csinálják, igen, tehát az direkt úgy csinálják meg, hogy ez egy nagyon erős műanyag legyen, tehát azt erősre.
Igen.
De az üvegnél is lehetne egy olyan ötlet, hogy mit tudom én, hogy befonják valami puha, ez hogy ne törjön, tehát ne csapódjon oda, és aztán a címkét úgy rá lehet azt
elérni. Igen, ez divat volt az öregeknél, befonták.
Na, de nem csak az öregeknél, olyan lehet ilyen műanyagszerű, ilyen üzet is, tehát...
Egy kicsit talán témát váltva, ugye egy időben a hóvirág eltűnt, ugye mindenki gyűjtötte és árult a Moszkva téren, meg egyéb ilyen helyeken, aztán jött a tilalom. Hát most mi elég sokat túrázunk, az év annak az év megfelelő időszakában tenger van belőle. Tehát hogy néz ki a növényvédelem, ritka növények, védett növények, hogyan védjük őket, jó-e tiltani? Egy ilyen általános kérdés.
Igen. Na most azt gondolom, hogy onnan érdemes kiindulni, hogy miért lett védett a hóvirág. Amennyire én tudom, ugye én nem vagyok jogász ember, meg nem vagyok állami hivatali dolgozó, egyszerű tanárember vagyok, vagy botanikus. Tehát én azt gondolom, hogy két okból kifolyólag. Az egyszerűbben azt hangozhat talán, hogy Európai Uniós szinten védett a hóvirág, szerepel, mint azokban a jogszabályi jegyzékekben, amelyek közösségi szinten védetté teszik, következésképpen Magyarországon is védetté kellett nyilvánítani. Ennél sokkal inkább biológiai oldalról szóló magyarázat azt gondolom, hogy a természetben működik egy természetes szelekció. Ami azt jelenti, hogy a leggyengébbet fokozatosan ugye kiszelektálja a természet, hogy az erősebbek, a jobban megtermettek kerüljenek előtérbe. Ott ez így van. Ehhez képest az ember ezzel egy pontosan ellentétes tevékenységet végez a természetben, amikor hóvirágot gyűjt, mert mindig a legszebbet szedi le. És eljutottunk odáig, például itt a Budai-hegységben, hogy voltak emberek, akik a saját életükben látták a szemük, szemük láttára, hogy néhány év alatt, Zsoldos Árpád bólogat, hogy gyakorlatilag néhány év vagy egy-két évtized leforgása alatt milyen szinten sikerült a leggyengébb hóvirágokat meghagyni a területen, azok tudtak tovább szaporodni, és így fokozatosan eltűntek a legszebb hóvirágok.
Ezt a gyöngyvirágra is elmondhatjuk a budai jegyek. Gyöngyvirágra.
És innentől kezdve ugye valamit tenni kell, ezért lett védett a hóvirág, ami azt gondolom, hogy nem egy rossz dolog. Lehet kapni hóvirághagymát, aki szeretne a kertjébe telepíteni különböző olyan szaporító cégeknél, ahonnan ezt meg lehet vásárolni. Kertben akkor mindenki onnan beszerezve meg tudja teremteni a saját kis hóvirágos kertjét, sőt sokszor ezeket talán még nem esítik is, ehhez én nem értek, hogy még nagyobb virága legyen, de minden esetben azt gondolom nem baj az, hogy az erdő nem szedjük össze. Ha valaki azt látja, hogy tömeges a hóvirág az erdő talaján, nem kell attól félni, hogy bármi más növényt ezáltal mondjuk bármi más növénytől elveszi a helyet, mert amikor a hóvirág nyílik, akkor nagyon kevés más faj virágzik, és azokkal, akikkel meg együtt nyílik, azok is egyébként is tömegesek. Ugye a koratavaszi hagymás aspektusnak a növényei ezek. Nem kell attól tartani, hogyha túl sok hóvirág van, akkor esetleg valami más növénytől elvették a helyet, és akkor be kéne újra avatkoznunk, és szedünk belőle néhányat. Úgyhogy szerintem ennek ebből a szempontból van értelme. És hát felírom a figyelmet arra, hogy a hóvirág mellett nagyon sok más tavaszi vadvirág is védett, a tavaszi tőzikétől kezdve, kakasmandikón keresztül, erdei szellőrózsáját, néhány olyan fajunk van, kockás lilium, ami védett. És hát ugye, hogyha találkozunk esetleg ilyen károsításával, akkor ne járjunk hozzá ahhoz, hogy ezek fogyatkozzanak az erdőben.
Kérdésem van a hóvirággal kapcsolatban. Hát nem lehet azt megcsinálni, mert úgy lehet kapni hóvirág, hagymás, stb. Üvegház, virágok. Hát ha valaki annyira akar valakinek hóvirágot vinni, hát akkor gondolom, hogy úgy kell termeszteni, hogy ami, hát lehet, hogy éppen nem az a legtöbb, de hát szépnek szép az is, ami, tehát ami mondjuk mit tudom, hogyha nem esedik, akkor lehet, hogy úgy lehet termeszteni, hogy direktből árusításra szánt hóvirágot, tehát meg lehet csinálni, és akkor amit árusításra szánnak, és azt hogy valaki annyira hórvirágot vagy gyöngyvirágot akar vinni, amit árusításra szánnak, olyat vegyen és ne szedjen le.
Csak aztán biztos, hogy ellenőrizni lehet, hogy ő a kertjében termesztette, és hát honnan téptele, vagy az erdőből.
Hát igaz, ez persze. Itt sajnos sok minden nem lehet.
Jó, további kérdés?
Lenne egy rövid kérdésem, hogy hány éves az előadó, mert nagyon-nagyon fiatalos, ennek ennél adjunktus, és mondjuk úgy nyilatkozott, hogy a fiataloknak átadja a stafétát, ami nagyon meglepődtem.
31 éves vagyok, hát én ugye a Zöld Klubban egy egyetemista szervezetet vezettem, alapvetően ott az egyetemen alakult ez a szervezet, és egyetemistaként vettem át, úgyhogy már éppen ideje volt, hogy átadjunk, úgyhogy ilyen volt ez így.
Jó, itt szóval további kérdés az életkor.
A génmódosítása kapcsolatban mi a vélemény? Mennyire veszélyes? Mennyire jó?
Én megmondom őszintén, én tanultam genetikát méghozzá egy olyan professzortól, akit én nagyon tisztelek, aki az egyik legnagyobb alakja ennek, tehát az egyik művelője ennek a területnek. Ugyanakkor ő maga azt mondja, hogy még mindig kísérleti stádiumban kéne ezeket végezni, és nem kellene, hogy köztermesztésben megjelenjenek ezek a növények. Én őt emiatt is nagyra tartom, és egyébként nagyon élveztük az előadásait. Heszki László professzor úrról van szó, csak jól tudok róla mondani, hogy azonban megmutatom a nevét is. Én nem akarok különösebben keményen állást foglalni ebben az ügyben. Én azt mondom, hogy nemes egyszerűsége, hogyha az ember megnézi, hogy Európában alapvetően a legtöbb évben a legtöbb terményből túltermelés van. Azt tudjuk, hogy a világon a legdrágább mezőgazdaság az európai mezőgazdaság, mert hogy itt olyan kompenzációs kifizetésekre van szükség, hogy a mezőgazdák is megfelelő béreket megfelelően meg tudjanak élni úgy, ahogyan más területeken dolgozók, ami teljesen egyértelmű dolog, viszont ez azt eredményezi, hogy a nálunk előállított mezőgazdasági termékek előállítási költsége összességében jóval drágább, mint bárhol máshol a világon, vagy ha nem is jóval drágább, de drágább. Következésképpen nincs értelme olyan mértékben túltermelnünk, tehát túl azon a mértéken, amit mi magunk itt Európában elfogyasztunk, mert olyan különösebben nem nagyon kell, hogy nem nagyon tudjuk eladni. Legfeljebb ugye nyilván segélyszállítmányok formájában, de hát mondjuk azért ez sem teszi olyan mértékben, amilyen mértékben erre szükség lenne. Tehát én azt gondolom, hogy terméshozam növelés céljából én nem hiszem, hogy túl nagy értelme van ennek, ugyanakkor óriási veszélyforrás lehet az, hogy mindegy, hogy tudományosan bizonyított, ebből a szempontból azt mondom, mindegy, hogy tudományosan bizonyított-e az, hogy ez káros az egészségre, vagy nem. De hogyha az emberek idegenkednek tőle, akkor nem kell csinálni. Hogyha valaminek nincs, ugye ez, én nem vagyok közgazdász, de a közgazdászok erre azt mondják, hogy ha valaminek nincs piaca, akkor azt nem kell előállítani. Tehát, hogyha azt mondja a svéd, hogy én már pedig a magyaroktól még a biót sem fogom megvenni akkor, hogyha ő náluk a bio gazdálkodó melletti területen GMO-t termesztenek, akkor nem szabad engedni ezt a dolgot, mert különben piacokat vesztünk, meg ugye a saját embereink, saját lakosságunk is esetleg idegenkedik ettől a dologtól. Hangsúlyozom, nem tudok, mint nem vagyok elég jó a genetikában az, hogy ebben állást foglaljak. Kétségtelen, hogy a növényvédelmi MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében több olyan vizsgálatot is lefolytattak, amelyek azt bizonyították, hogy bizonyos rovarfajokra, védett fajokra is káros hatású ez a dolog. A másik dolog, hogy egyes fajok esetében mondjuk egy úgymond szuper, egy ilyen szuper növény, amit kifejlesztenek, ami rezisztens minden gyomírtóra, tehát vannak olyan növény, GMO növények, amikor azt fejlesztik ki bennünk, hogy egy megadott totális gyomírtóra rezisztens legyen, tehát ne pusztuljon el tőle, és ezzel a gyomírtóval utána leszórják mondjuk azt a recetáblát, és minden más elpusztul, csak a recce nem. Na most ezt követően mondjuk ugyanez a recce a gabonáknak egy fontos gyomnövénye, tehát ugye elképzelhetjük, hogy lehetnek itt még fonák dolgok. A másik dolog, hogy a jó ég tudja, hogy most génkicserélődés lesz-e, tehát más fajokkal ezek be hogyan és mint tudnak beépülni, közel rokon fajokba mondjuk, de tényleg ilyen vonatkozásban nem tudok igazi tudományos érvekkel szolgálni, mert ez tényleg olyan mértékben tudomány, hogy ezt nem szeretnék hozzászólni, de ez biztos, hogy minek nincs piac, az kevésbé kellene.
Meg olyan rövid idejű még a tapasztalat a génmódosítástól.
Ami kérdésem volna, hogy jó, hogy bocsánat.
Rengeteg dolog volt már természetben, hogy az ember önholt rúgott. Rövid távon nem tudta, és hosszú távon kiderült, hogy nagyon-nagyon rosszat csinálni.
Így van, és hát ugye az etikai dolgok azért felmerülnek ilyenkor, tehát az ember mondjuk alapvetően kíváncsi lény is, amit lehet szeretne kipróbálni, de azért ilyen módon, tehát a nemesítést a genetikai módosítástól nagyon külön kell választani. Tehát nemesíteni nemesít az ember már több száz, sőt egy-két ezer éve is folyamatosan, így lettek jó termő gyümölcsfajtáink és egyebeink. Ez viszont valami egészen más és egészen új ez a
gémérnek. Én hozzá szeretnék fűzni valamit, hogy volt egy tudós, aki azt mondta, ugyanúgy foglalkozott gén kutatásokkal, azt mondta persze, hogy megvan a kockázata, de hát ugye ezek a kutatások folytatódnak azért, de ő maga is elismerte, hogy kockázata van. Másik kérdésem meg az, hogy a Duda Ernő biológus, nem tudom mennyire, növénybiológus mennyire ismeri, vagy hogy sem, mert ő is tehát ő is azt hiszem egy jó szakember.
Én nem ismerem, ezen a tudományterületen én nem vagyok kellőképpen járatos. Én azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy még nem teljesen biztos a kockázatmentesség, addig ugye nem kéne engedni. Társadalmi méretekben ne végezzünk emberkísérletet, én azt gondolom.
Persze.
Az emberkísérleteknek sem vagyok híve, de az emberkísérletnek pláne.
Annak nem tudom a nevét, aki ezt mondta.
És ebben az ökológiai kutatásnál, a géntechnológiánál figyelembe veszik-e azt? Ugye, amit hallottam rádióban, hogyha mondjuk a méhek kipusztulnának, akkor igazából az az élővilágnak, a növényi élővilágnak a jelentős pusztulásával járnánk. Tehát, hogy a porzó állatok.
Igen, nem.
Tehát a génkezelés után a porzó állatokat olyan hatás éri, valószínűleg nem lesz, de feltételezzük, hogy mondjuk nagyon jelentősen megsínteni az állományt.
Ezzel is foglalkoznak, én megmondom őszintén, én nem olvastam ilyen erre vonatkozó eredményeket, úgyhogy sem pró, se kontra nem tudok nyilatkozni. Annyit még hozzátennék itt a kérdéshez, hogy ez ugye amiket mondtam, ez nyilván a termesztett élelmiszeripari meg ipari növényekre vonatkozik, tehát nem arra, amikor kizárólag gyógyászati célból végeznek ilyen jellegű beavatkozásokat, hogy mondjuk egy állati szervezet termelje meg a inzulint vagy egyebeket. Tehát
ez
külön kell választani. Mindenképpen az élelmiszertermelés meg ipari növény termelés meg gyógyászati célú felhasználástól ebben a kontextusban.
Még egy kérdésem van a akácfákkal kapcsolatban, mert az se őszonos. Tehát mert ugye Amerikából telepítették az akácfát, és most azt is tehát ki akarják iktatni, de viszont amellett ugye a magyar akácméz mégis híres lett. Akkor ezt most hogy egyeztetik össze amerikai eredetű növényből, mégis a magyar által előállított, hogyan fogják, mert hogyha nem is most, de valahogy mégis azért egy-kétszáz éve már van itt akácfa, na most akkor hogyan fogják azt megoldani? Szóval...
Hát igyekszünk azért nem átesni, már olyan értelemben mondom most több eszemes a szemében, tehát a természetvédelemben, botanikában azért nem igyekszünk nem átesni a ló túlsó oldalára. Nincs teljesen fekete és teljesen fehér az ökológiában, nyilvánvalóan átmenetek vannak. Én azt gondolom, hogy egy védett természeti területen nincs helye az akácnak. Én nagyon sokat járok haza erdőségekben, és látom azt, hogy a főként a szárazabb, melegkedvelőbb erdőségeink, a cseres tölgyeseink hogyan akácosodnak el, mert ez is egy invázív fafaj, nem erdészeti telepítés eredményeként, erdészet nélkül is elakácosodnak. Iszonyatos állapotba kerülnek. Ha valaki járt már egy akácosban, amit nehezen nevezhetünk erdőnek, és járt egy normális tölgyesben, akkor látja azt, hogy zongorázni lehet a különbséget. Egy tölgyes erdőnek egy adott területen lévő fajgazdagsága sokkal nagyobb mértékű, sokkal színesebb, sokkal több kategóriába tartozó olyan értelemben, hogy nem csupán a kozmopolita, tehát az egész földkerekségen elterjedt átlagfajok vannak meg benne, hanem nagyon sok különböző gyakoriságú faj, nagyon sokszínű az az állomány. Ugyanakkor, amint itt a fásszáró állomány lecserélődik az akácra, az akác teljesen átalakítja az élőhelyet. Tudjuk azt ugye, hogy pillangós virágú lévén a légköri nitrogént is képes megkötni, és ezáltal feldúsítja a talajban. Ezért van az, hogy egy akácos talaján csupa gyomnövénnyel találkozunk. Bemegyünk egy akácerdőbe, hiába tölgyes volt előtte a helyén, nem találjuk meg a kedvenc virágainkat, hóvirágot, gyöngyvirágot, salamonpecsét, tehát nagyon sok növényfaj, ritkábbakat, turbánliliumot, egyebeket, nem találjuk meg, néhány év alatt eltűnnek, ahogy az akác előre tör fölöttünk, hiszen a talajban feldúsul a nitrogén, hiszen más, mondjuk az avar lebomlásából is keletkezhetnek más egyéb anyagok, hiszen kizsarolja a talajt, az akács, stb. És csalánnal, galajfajunkkal, fekete meg földi bodzával, turbolyával, véreuló festkefűvel, tehát teljesen különséges
tagosodófestkefűvel.
Kétségtelen, de hát annyira azért nem, hogy több százezer hektáron legyen az akácerdő talaján.
Tehát
a védett területeken én azt gondolom, nincs helye az akácnak, de megkockáztatnám, hogy a természetes élőhelyeken sincsen. Kétségtelen, hogy nagyon jó mézelő. Az Alföldön nagyon sok területen ma már nagyon nehéz lenne visszaalakítani az egykori őshonos fás élőhelyeket, homoki tölgyeseket például. Sőt, szinte talán nem is lehetne, olyan mértékben átalakultak ezek az élőhelyek. Ugyanakkor az akác az jól megél ott, nyilván ott van helye neki, de tényleg azt mondom, hogy meg kell próbálni ezeket a részben, ahol erdészetileg is elősegítették, ott is visszaszorítani, ahol pedig önmagától terjed, ott különösen erre odafigyelni. Nagyon sok természetes élőhelyekben nagyon sok ritkán növény és állatfajt veszélyeztet. Teljesen átalakítja az élőhelyet. Nem kellene kirándulni sem egy akácosban egyébként.
Elnézést körülbeszélünk, hogy nézzel kapcsolatosan, hogy már méheknek nincs olyan hely, ahol nélt virágport vagy mézet tudnának
gyűjteni. Miért nincs? Egyre több akácos van az országban. Hát, Magyarország területén, ezt is azt gondolom, hogy nagyon sokat mondod.
Szeptemberben is voltak a mézelővirágok a határszélén, amik voltak, és már az sincs.
Hát az sincs, de ezen az akác nem oldja meg ezt a problémát, mert az akác elvirágzik májusban. Attól, hogy van akác, nem fog szeptemberben virágozni.
És a magyar mézet viszik külföldre, és ott keverik.
Hát ez sokkal egy jobb, másik probléma, igen, ez így van. Tehát én abszolút elismerem a magyar mézelőminőségét, és nagyon örülök.
De persze nem csak akácból van méz, hanem többféle gesztenye méz.
Én nagyon szeretem a hásmézet.
Hát meg a gyümölcs méz.
A sejemfűméznek meg nem örülök, hogy olyan van, mert az meg ebből a veszélyesebben, hogy sejemkorúban van.
Japán akác az nem mézelőnövény?
A japán akác az csak parkokba telepítik, igazság szerint nem tudom, hogy mennyire
mézelő. Járunk rá a mélyek, az biztos.
Nagyon kevés, nagyon kis mennyiségben.
És az nem ennyire előrető, nem törelőre?
Nem, az nem invazív, egyáltalán nincs meg a természetes éveket. Ma Magyarország területén több akác van, mint Európa összes többi országában együttvéve, ezt mondják az erdészbotanikusok, és a másik adat, Magyarország területének 20,7%-át borítja erdő. Az összes erdőnk egyharmada akácos. Én azt gondolom, hogy ez több mint kívánatos.
Adottságaink miatt is van így, nem? Mert az akác kimondottan szereti ezt a gyengébb minőségű meleg vidéket, meleg talajt.
Ez is hozzájárul ehhez a dologhoz, de az is hozzájárul, hogy ő maga nagyon drasztikusan terjed, mert hagyjuk, hogy terjedjen, és mondom a tölgyesek próbására. Tehát nagyon sok esetben nem kívánatos helyeken is ott van.
Csak a tölgyfa a bútoranyagnak jó.
De akkor ugyanúgy vannak a fenyővel, ugye, mert a fenyő se őshonos nálunk, és azokat is próbálják visszaszorítani.
Nagyon sok helyen az is problémát okoz. A fenyővel kapcsolatban azért egy sokkal kisebb problémát jelent az a tény, hogy az nem terjed invazív módon. Tehát, hogy az is ugyan terjed, meg felújul, de közel sem van, mint az akár.
De ott, meg ott jó a levegő, ahol fenyő van.
Mindenhol jó a levegő, ahol erdő van, minden.
És ahol nincs gyártkémény. Igen. Meg autópálya.
Azt mondják, hogy nem tudom, hogy...
Jó, egy hagyni másokat is szóhoz jutni, mert többen vagyunk.
Sejemkóróval kapcsolatban kérdeznék még. Tehát a védett területeken nincs ilyen, hogy egy ilyen írtás? Tehát a 17. kerületben milyen mocsár van?
Merzsemocsárban
láttam, hogy ott egyenként vágták ki és gyűjtötték.
Hát, hogyha van erre kapacitás, akkor annak nagyon örülünk, hogy van ilyen. De nincs a nemzeti parkigazgatóságoknak kapacitás erre, tehát hiába, tehát agrárkörnyezetvédelmi támogatási rendszerek működnek Magyarországon, különböző hatékonysággal, de azért alapvetően egy nagyon jó ötlet volt ezt kialakítani, és nagyon jó módszerek. És nagyon sok esetben vannak olyan területek, ahol egyszerűen nincsen pályázó gazda, mert már nincs gazda, vagy még így sem éri meg neki, hogy ott a támogatás, vagy nem tud eleget róla, pedig már tényleg abból is lassan ez a dolog folyik. Egész egyszerűen támogatással sem lehet rávenni ugye a gazdákat arra, hogy újra kasszálják a réteket, mert nincs állat, amit tartanának, vagy mert olcsóbb és egyszerűbb megvásárolni a takarmányt, és a nemzeti parkoknak meg nincs arra kapacitása, hogy ezeket az élőhelyeket, amiket legeltetni kéne hagyományosan, vagy kasszálni kéne, ezeket fönntartsák. Tehát az emberi tevékenység hatására kialakult élőhelyek közül én azt gondolom a legszebbek és legfajgazdagabbak azok a hegyi kasszáló réteink, hihetetlen gyönyörűek. Van olyan terület az Zemplényi hegységben, ahol egy ilyen hektáros hegyi kasszáló réten 15 orchidea faj él, és összességében vagy 30 védett növényfaj, gyönyörűek. És még ezeket az ilyen szentély területeket sem tudjuk megőrizni igazából, mert nincs rá ember, nincs rá pénz és nincs rá ember. Nem lehet embert kapni arra, hogy felmenjen és kasszáljon.
Hát mert sajnos az agyományos állattartás itt már van. Nem létezik, igen. És ugye azoknak kellett kasszálni a téli takarmányt, másrészt legelőként hasznosították igen. A területeket, és ez a fő probléma, hogy nincs állattartás.
Igen. És alapvetően pedig, hogyha ezek a dolgok működnének, akkor nem néptelenedne el olyan mértékben a vidék, amilyen mértékben ezt a folyamatot is látjuk, és ez is egy hihetetlenül kedvezőtlen folyamat. Társadalmi szempontból, környezeti szempontból, mezőgazdasági és természetvédelmi szempontból egyaránt. Az ember kivonul a tájból, egész egyszerűen az ember. Ahogyan lehet, próbálják városba kényszeríteni, de a jól kialakított rendszerekbe, úgyhogy a közművek, meg mit tudom én, micsoda segítségével, ahol lehet, meg lehessen őt fogni. Az az igazi szabad ember, aki közművek nélkül képes megélni, és saját maga megtermelni a saját kis élelmét. Hát kétségtelen, hogy ez már úgymond rózsaszín ábrán, de azt gondolom, hogy legalább ilyen jellegű ábrányjaink legyenek, és legalább akik még így vannak, azokat próbáljuk megerősíteni ebben, hogy ott meg tudjanak maradni, és ne zárjuk be az iskolát. Na jó, nem folytatom ezt, mert elkeveredok nagyon jó. A témától.
Pedig ez lett volna igazán.
Én azt gondolom, hogy ez a jövő egyrészt, meg ugye komplexen kell szemlélni ezt a problémakört, tehát a természetvédelmi problémák jelentős része abból adódik, hogy összekapcsolódik ugye a mezőgazdasági problémákkal, amelyek összekapcsolódnak a társadalmi problémákkal, a népességmozgással és egyebekkel.
Viszont ha most azt mondjuk, hogy jó, akkor költözünk ki faluba, vagy falura, mm-hmm. Nincs annyi hely falunk, hogy mindenki saját
tervezze. Mindenki saját ezt mondja, de elkezdtük már.
És utána jöjjünk a Budapestre dolgozni, tehát akkor dugó kifelé, dugó befelé.
Én nem ezt mondtam, hogy költözünk falura és jöjjünk a Budapestre. Én a legnagyobb ellensége vagyok ennek a mértékű agglomerizálódásnak. Megnézzük Budapestet. 20 év alatt 350 ezer fővel csökkent a főváros népessége. És ezek az emberek most ott laknak az agglomerációban, és óriási közlekedési káoszt okoznak, óriási terhelést okoznak például a szennyvíz rendszerekre, amiket kialakítottak egy kisvárosban 5000 főre vagy 10000 főre, és most ehhez képest laknak ott 30 ezeren, és nem bírja a rendszer ezt az egész dolgot. Óriási kárt okoztak a mezőgazdaságban ezáltal, mert hiszen fölvásárolták a termőterületeket is, nagyon sok területen már
az
erdőket is, meg nagyon sok területen folyamatosan belterületbe vonják. Ugye az önkormányzatok nem tudnak versenyt tartani, lépést tartani azzal, hogy városi igények, alapvetően falusi lakosság lecserélődik városi igényekkel bíró lakosságra. Hiába lakik falun az az ember, ő neki városiként vannak meg az igényei. Ő szeretné, hogyha ott helyben lenne óvi a gyereknek, meg orvosi ellátás, meg még nagyon sok minden más, meg aszfaltozott út. Egy idő után már így talán odáig, hogy feljelenti a szomszédot, aki még mert csirkét tartani, falu helyen, bocsánat.
Van ilyen.
Van ilyen.
Van ilyen. Épp ezt akartam példának felhozni, hogy kiköltözik azért a városból, hogy nyugodt, jó levegőn, csöndben legyen. És az első lépés az, hogy feljelenti a szomszédot, mert a kakas a kukorékon. Tehát ez gyakorlatban így működik sajnos.
Fügyróval vágja a füvet, kasza még életben nem volt a kezében, de a faluhoz ez hozzátartozik. Tehát a falu ez egy más életformát kíván. A falu és az nem a város kicsiben, ezt föl kéne fogni annak, aki kiköltözik az agglomerációba.
És ráadásul az az ember, aki ezt megtesz, hogy kiköltözik az agglomerációba, majd visszajár dolgozni, ezzel elveszti a gyökereit. Nem lesz se városi már, se falusi. Tehát ez egy, a következő generációra leszek majd kíváncsi, ezeknek a gyerekeire. Hogy ők minek fogják vallani magukat. Én is nagyon ellene vagyok ennek. Én azt mondom, ha valaki elköltözik a városból vidékre, ám tegye, én is ezt tettem, de akkor az legyen vidéki. És csak néha járjon vissza, amikor meghívják mondjuk.
Így van, tehát amikor arról beszélünk, hogy költözünk falura, akkor nem úgy, hogy onnan majd ingálunk a városba dolgozni, hanem akkor újra csináljuk azt, amit egy rendes falusi ember csinál gazdát.
Hát viszont egy hatalmas rendszerváltozás kell, hogy bekövetkezzen.
Na de könyörgöm, a szemük látára halnak meg azok az utolsó minták, amikből még táplálkozhatnánk. Tehát egy 20 éve is azt mondtuk, hogy nagy rendszerváltozás kell, az elmúlt 20 évben hihetetlen, hogy tovább. Mert tehát, hogy még azt a néhány embert, aki hajlandó maradni falun és gazdálkodni, még azoknak se segítettünk. Nézzük meg Lengyelországot. Most is kisparcállákolóval szántanak. Jó, persze ott nem volt érzesítés, egészen más volt az elmúlt 50 évnek, vagy most már 70 évnek a berendezkedése. De hát az utolsó mintáink most tűnnek el, most halki az a népesség, illetve most hagynak fel az egészen, mert ahol lehet, ott ugye a kínai társadalmat, meg a dél-amerikai.
Pár hónappal ezelőtt...
Hogy? Annál összetettebb probléma, tehát az embereknek az elmúlt 20 évben azért mégiscsak megnőttek az igényei. És egy falusi is néz tévét. Nem csak az, hogy rákényszerült arra, hogy a városba járjon dolgozni, hanem látja a mintát, és önök is azt kell.
Ezzel sincsen semmi probléma, csak én azt mondom, hogy az nem jó megoldás, hogy a város úgy költözik ki falura, hogy utána csak aludni jár oda, és még a saját kertét is jó, hogyha fűnyíróval lenyírja. És eszébe nem jut a saját kis paradicsomját, krumpliát esetleg ott megtermelni, vagy eszébe nem jut az, hogy mondjuk a falu közösség megpróbálja az egykori falusi legelőt legalább részben valamilyen módon fönntartani, hogy ne cserésedjen be, ne árasszon valamilyen gondozatlan tájnak a képét. Nem rossz persze, éghajlatváltozás szempontjából kiváló folyamat az a szukcessziós folyamat, ami az országban mindenhol zajlik, a dombvidékeken, hogy becserésedik és visszajönnek az erdők, kétségtelen, csak nagyon sok természeti értéket vesztünk el. Persze, ez is megint egy antropocentrikus gondolkodás, a természetvédés valahol ilyen emberközpontú dolog, mert olyan növényeket védünk, amik máskülönben eltűnnének, mert ugye emberi hatásra alakultak ki ezek az élőhelyek. Azt mi szemünk meg szép, de igazából valószínűleg nincs ott jó helyen, mert a természet ugye erdőt alakítanak vissza. Hagyhatjuk is ebből a szempontból, az sem probléma feltétlenül, hogyha nem akácos alakul ki ott, hanem töldésre bükkös erdő mondjuk. Tehát környezeti szempontból az sem egy rossz megoldás, de mondjuk az sem rossz, hogyha egy falu határa mutatja azt a rendezettséget, meg azt a nagyon nagy fokú tájképi változatosságot, mozaikosságot, ami
most már mindhárom volt a kezében
van körülbelül. Igen is, van olyan is, tudok olyan faluról, a Cserhátban is, a Cserehátban is, ahol van jószága faluba, lehet, hogy egy kézben van most már, és nincsen már a falunak úgy közös csodája, de van jószága faluba, van szarva, legelő állat van a faluba, és mégsem a legelő legel, mert már nem kap pásztort a tulajdonos. Nincs már, aki elvállalja. Mert azt mondja, hogy az állami ellátórendszerekből, a segélyekből és egyebekből sokkal jobban megél. Komolyan. Vagy nem azt mondja, hogy sokkal jobban, de ezt konkrétan hallottam, szívem vérzik, egy gyönyörű hagyásfás legelő, tájképileg gyönyörű, egy archaikus, több száz évre visszanyúló gazdálkodási forma, ilyen hegy és dombvidéken a fás legelők, hatalmas nagy terebélyes fák, ahol az alatt delelt a jószág, megette a vadkörtének a termését, meg a bükknek és tölnek a magját, tehát még kaját, vagy élelmet is adott neki, plusz ugye árnyékot is adott, tájképileg gyönyörűek. A fenntartásokhoz az kéne, hogy továbbra is legelje a jószág. Még védett növények, védett állatok is vannak itt. A jószág is megvan, tehát van olyan falu, ahol még az állatállomány is meg lenne, egyszerűen a pásztor nincs már meg rá, pedig ember is van a faluban. Csak azt mondja, hogy nem tudsz nekem többet fizetni, mint amennyit én kapok itt segítséget. Szóval valahol baj van. Az emberek gondolkodásában is azt gondolom. A munkának a becsülete. És ez honnan ered? nem tudom, hogy nem túl, nem nagyon távolodok el túlságosan, hogyha mondjuk idézek egy-két ilyen Gyerekek egymás között című beszólást, hogy te hülye paraszt, innen ered, kérem szépen, miért nézzük le a mezőgazdasági munkát? Hát ők etetnek minket, nem azt kéne legjobban megbecsülnünk, aki ellát minket élelemmel? Hát a lehető legfontosabb. A legfontosabb az, hogy mit teszünk, és azt nézzük le legjobban.
De ez nem csak Magyarországon van,
ez világ világon mindenütt így van. Ez világjelenség, de ettől még nem kell ezt támogatnunk, hagyományosan agrárországban.
De szerintem az is nagyon fontos, hogy bent a városban semmi munkákért olyan pénzeket lehet leakasztani. És akkor itt borult az egész. Igen. Mert mi be az egyik túrán szó szerint beestünk egy tanya közepére, ahol volt 100 szarvasmarha, ott fejtékép, kutyaugatott, minden ott egybe volt. És azt mondták, hogy a tej literjét 63 forintért veszik át. Azt mondja, ezt már csak szerelemből csinálják, voltak ott vagy 5-en vagy 6-an. Itt hozzáteszem, hogy egyetlen egy külső segédderéjük volt, az egy cigány srác, aki rendesen dolgozott ott, de azt mondják, hogy ez most már szerelemből megy, mert már nem éri meg.
Azért nem éri meg nekik, mert a nagy globális kereskedelem rájuk erőlteti azt, hogy ők 63 forintért adják el a felvásárlónak, akitől majd megveszi a nem tudom milyen cég, akitől majd megveszi a dobozoló, tej üzem, akitől majd megveszi a nem tudom melyik hipermarket lánc, amelyik aztán teríti, közben szállítják azt a szerencsétlen tejet sok száz kilométeren keresztül oda-vissza, ehelyett, hogyha azt csinálná, mint Ödön Major talán, hogyha lehet itt reklámozni, de többen is vannak ilyenek, akik közvetlenül a termelőnek az autója begurul a városba, pár tíz kilométerrel odébb, és közvetlen az autóból eladja. Jobban megbízik benne a vásárló, mert látom, hogy kitől veszem, nyilván nem fog átverni. A másik dolog, hogy sokkal többet kap az árujáért. Hogyha úgy is megvenném azt a szörnyű dobozost, ami nem is nevezhető tejnek, akkor azt az árat miért ne fizetnem ki azért, amelyiknek ugye nincsen csomagolóanyaga sem, fölöslegesen nem növelem a szeméthegyeket, és ráadásul ugye rendes tejet kapok érte. És megint a kényelem jön, tudom, azért le kell menni két naponta. Hát uram, bocsán, akkor nem azt játszom, hogy hetente egyszer élelmiszerére elmegyek a városszéri X hipermarketbe, és akkor bevásárol a család, és ez a családi napi program katasztrófa. Tehát plázát járunk, ez a családi napi program, meg gyermek megőrző, nem kirándulunk, nem állatkert, nem mit tudom én micsoda, hanem nem uszoda, hanem vagy kertészkedés éppenséggel, hanem akkor elmegyünk, és akkor pláza meg bevásárolás.
A következőt falun tapasztaltam, azért mondom most el. A faluban volt tejjem. És hát mi ott nyaraltunk, tehát tején tejet ittunk, és hát kérdezem a gazdától, hogy hát hogy ilyen gondjai vannak. Azt mondja, azért, mert a falusi kisgyereknek az igazi tej a zacskós tej. Mert azt szokta meg.
Ez a katasztrófa, így van. Igen.
Tehát nagyon sok lágaboga van. Nem szabad. Na kérdezzetek.
Én egy példát szeretnék ugyanerre a témához mondani. Én egy kis faluban lakom. Én egyébként pesti születésű vagyok, de minden vágyam az volt, hogy leköltözek vissza falura. És mostanára sikerült elérnem, most 12 éve ott lakom. Kalocsai Sár közben van ez, Kalocsa közelében. És ott az ottani emberek is a boltba járnak. Ott van a hatalmas földjük, minden házhoz tartozik szántó is. És nincs meg a szakértelmük hozzá, hogy műveljék, nincs meg az akaratuk hozzá. Segélyből élnek nagy részük sajnos. Körülbelül ugyanúgy élnek, mint a budapesti hajléktalanok, az a különbség, hogy van egy saját házuk, ami már lassan rájuk dől, ott a nagy kertjük, és a segélyt arra költik, hogy bemennek Kalocsára busszal, kifizetnek 400 forintot oda-vissza buszra, megveszik az acskos tejet, megveszik a konzerv zöld borsót. Ugyanakkor én megtermelem magamnak ugyanakkor a területen, mint ami nekik is van. Tehát akarat kérdés. A másik, itt ugye a fő probléma az, hogy az úgynevezett átkosban ezek az emberek akkor születtek, akkor voltak kisgyerekek, és a szüleik, akik a hagyományos paraszti gazdálkodásból eltartottak 4-5 gyereket, azt mondták nekik, hogy tanulj fiam inkább, legyél inkább városi, legyél inkább munkás, ne túrd a földet, mint apád anyád. És aztán elvesztek a szerszámok, elveszett a szakértelem, nem adták át a gyerekeiknek. A városi munkahelyek megszűntek, ahol dolgoztak, visszakerültek a saját házukba, ami rájuk dől, és itt vagyunk, ahol vagyunk. Itt a fő probléma ez. Nem csak akarat hiánya, egyszerűen persze. Már nincs lehetőség.
Hát lassan már lehetőség sincs, de hogyha ugye mindig azt mondjuk, hogy nem tud mindenki arról leköltözni, ugye ezt mondjuk 20 éve vagy 15 éve, amióta ezek az első ilyen fellángolások elindultak, hogy most még megvannak ezek a minták, de már egyre kevesebb helyen vannak meg ezek a minták, most még el lehet menni megtanulni, és egyébként egyre több helyen szerveződnek ökofalvak, meg olyan úgymond túlélő közösségek, különösen most így a válság kapcsán, egyre többen ezt felismerik, hogy az a legbiztosabb, amit az ember saját maga előállít. Nem kell arra gondolni, hogy akkor úristen, mostantól visszamegyünk a középkorba, és mindent maga megtermel az ember, ahogy ezt az okos gazda tette még 100 évvel ezelőtt, hogy szinte mindenhez értett. Nem kell mindjárt ebbe a végletbe beleesni, de valahol el kell kezdeni, mert egyszerűen nem fog máshoz.
Hát nem is muszáj, nem is kell visszamenni, mint ahogy említettük, hogy minden kell, az ipar is kell, csak nem szabad az ipar saját túlozni. Tehát,
meg kell találni a megfelelő
közben. Hát persze, az, hogy az iparra is szükség van, meg mindenre szükség van, a mindenféle anyagra is, csak nem lehet túlzásokba esni.
Jó, akkor legyen ez a
vész. Egy más irányú kérdésem lehet mondani, csak egy
az utolsó kérdés, Sobel.
Ez egy erdővel kapcsolatos, tehát ugye vannak ezek a felújítóvágások, tehát van a szállalóvágás, ami azt mondják, hogy a legjobb,
igen.
Viszont nyilván gazdaságosabb, hogyha polszerűen kivágják az erdőt.
Az a proszíva gazdálkodás, amikor így léket.
Igen, hogy ez mennyire veszélyes a növényekre, a látszárlókra?
Ezek a legjobb módszerek az erdőgazdálkodásban, a szállalóvágás, meg ez a proszilva módszer, amikor lékeket vágnak. Tehát a proszilva módszer, amikor nagyjából akkora léket vágnak, mint amekkora lehetett a lomb felülete egy régi őserdő, itteni őserdőben, tehát egy régi eredeti
erdőben. 200-250 méteres sávokat vágnak.
Nem sávokat abban.
És milyen a lékvágás?
Tisztásokat vágnak. Tehát vágnak egy kisebb facsoportot vágnak ki, 10-20 fát vágnak ki, és azon a tisztáson növekszik fel a növényzet. Ez sokkal jobb természetvédelmi szempontból is, hiszen sokkal kisebb területen vágunk ki egyszerre a növényzetet, nem egy egész hegyoldalt vágunk le, és nem csak a ott élő fajok szempontjából jó, hanem a talajvédelem, erózióvédelem szempontjából, a mikroklímavédelem szempontjából, és ott, ahol a fák között kivágok egy kicsi tisztást, a fiatal fákat, a mikroklíma, a többi öreg fa védő hatása közepette sokkal könnyebben fel tudunk nevelni, sokkal könnyebben felnőni, szinte lekopaszított kopár hegyoldalán.
Most a kérdésem inkább arra irányult volna, hogy tehát ilyen kis vágásokat nem nagyon látok, inkább ilyen
léteznek.
Néhány hektáros vágásokat, és hogy ez a nagyobb folt, tehát egy ilyen 200 méteres folt, ez mennyire káros? Tehát mondjuk egy most lépjük össze, nem teszem semmit. Világirágú. Nem a kikerics.
A sárga.
Nem, az is.
Ciklánemes. Hát körül az... levágják az erdőt, mennyire éri túl?
Hát néhány éven belül elpusztul. Ez abszolút természetes, tehát teljesen lecserülődik gyepi állományra a növényzet, tehát száraz gyepi állományra, mert azt a mikroklímát, amit az erdő biztosít, az teljesen más. Eleve árnyékkedvelő növények, mondjuk például a ciklámenek, meg nagyon sok bükkös erdei faj. Másrészt pedig ugye azt a párás hűvös mikroklímát nem biztosítja neki az erdő, tehát sokkal károsabb ez, és egyébként most már rájöttek, hogy gazdaságilag is ugyanolyan jól meg tudja érni a szállalóvágás, meg ez a lékekben való vágás, kicsit macerásabb, de természetesen szempontból sokkal-sokkal jobb. Erdővédelmi szempontból, talajvédelmi, vízvédelmi, természetvédelmi szempontból, tájképileg, állatvilág szempontjából egyaránt ez sokkal jobb. Már egyébként több hazai erdészet is csinálja, még egyelőre kísérleti jelvegelben csinálják erről több jelenést. Bocsánat.
Jó. Sajnos lejárt az időnk, tehát mondtam, hogy az utolsó kérdés. Ha valakiben maradt még kérdés, akkor a most elkövetkező szünetben nyugodtan tegye fel Ákosnak, biztosan megválaszolja, és akkor tartunk egy negyed órás szünetet. És neked pedig köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást és a kérdéseket.